Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom az örömhírt, az evangéliumot számotokra, írva található Sámuel első könyvének 13. részében, a 13. rész első 14 versében, mivel ez egy hosszabb igeszakasz, helyünkön maradva, de figyelemmel kövessük Isten igéjét. Tehát ha nem hallottuk volna, akkor a Sámuel első könyve 13. részének első 14 verséből olvasom az igét. Saul már egy éve király volt, és uralkodásának második esztendejében lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert, ebből 2000 Saullal maradt, Mikmászban és Bétel hegyvidékén. 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Jonatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában. Meghalották ezt a filiszteusok, Saul pedig megfutta a kürtöt az egész országban, és ezt mondta: halljátok meg, héberek! Amikor az egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lebontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgába. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel. 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas és olyan sok nép, mint a tengerpart homokja. Felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál, Bét Áventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert megszorongatták a hadi népet, a barlangokban, üregekben, kősziklák között, szikla hasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép. És voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon, Gád és Gilád földjére, Saul pedig Gilgában volt, és az egész hadinép remegve sorakozott mögéje. Azután várt 7 napig, addig az időpontig, amit Sámuel megadott. De Sámuel nem érkezett meg Gilgába, a nép pedig széledezni kezdett mellőle. Akkor ezt mondta Saul: hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot, és bemutatta az égő áldozatot. Alig végzett az égő áldozattal, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt, de Sámuel megkérdezte: mit tettél? Saul így felelt: amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban. Azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én meg nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak: ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak parancsát, amelyet parancsolt neked. Pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Szeretett testvéreim, ez a felolvasott ige szakasz a mai napi ószövetségi igénk, és ezzel a kicsit nehéz történettel indulunk neki, még ugyan augusztus vége van, de most már mindjárt itt a szeptember, és azért előre felé tekintünk, és kezdjük meg az új évet kis vagy nagyobb szorongással a szívünkbe, de mégis hittel, ezért is vagyunk itt a templomban. Külön szeretettel köszöntjük a fiatalokat, akik egy hétvégén együtt voltak. Ez a szemükön ennek a fáradtsága látszik, tehát nem veszem személyes sértésnek, ha valamelyikük egy kicsit majd bóbiskolni fog a prédikáció alatt, de nagyon örülünk, hogy itt vannak közöttünk, és hát az ő évkezdésük pedig még fokozottan izgalmas és kérdésekkel teli, ezzel a próbákkal, próbás időknek ígérkező új tanévnek a kezdetén. Egy történettel szeretném kezdeni magát az igehirdetést. Egyszer egy nyaralni induló család megállt tankolni egy benzinkútnál, és úgy döntött, hogy nem csak megtankolja az autóját, de lemosatja a kocsiját a benzinkút melletti kocsimosóba. Ekkor jött az ötlet, ilyen nyári kis mókának tűnt, hogy mi lenne, hogyha belülről néznék végig a kocsi mosást. Ahogyan a nagy kefék, mint valami nagy szőrös szörny karjai körbeveszik az autót, sötét lesz, nagyon izginek tűnt a gyerekek számára. Egy dolgot felejtettek el, hogy ott ül a kis egyéves is a kocsiban, és nem tudni, hogy rá milyen hatással lehet ez a kis móka. Ahogy kezdett sötét lenni, ott a kocsimosóban, erősödtek a hangok, spriccelt a víz, és jöttek a nagy forgó kefék, azt látták, hogy görbül lefelé a kicsi szája, de azt is látták, hogy teljes összpontosítással az apukája arcát figyeli és fürkészi. Onnan próbálja megtudni, hogy mennyire indokolt megőriznie a kétségbeesését. Az apukája ezért hát hátrafordult, akinek nem volt más dolga, mint hogy nyugodt maradjon, és mosolyogva várja ki az autómosásnak a végét. Ez a kis történet arról szól, arról is szólhat, hogy mi a vezetők szerepe egy válságos helyzetben. Mindenki az arcukat fürkészi, mindegyik a szavaikat figyeli, hogy azok valami egyértelmű biztatással szolgálnak-e. A helyzet jelentősége, hogy tudunk-e, tudnak-e a vezetők lelket önteni a másikba, másokba, a kétséges helyzetekbe, tudnak-e egyértelműek lenni a kétértelműségek között, vagy fokozzák saját kétségbeesükkel a pánikot. Szavakkal, szavak nélkül egyértelmű üzenetet küldenek, vagy sem? Valami hasonló helyzetben vannak a mi vezetőink is a járvány második hullámának az idején. Kiki átérezheti persze ebben itt, aki itt ül, a maga felelősségét is. Nagy kérdés, hogy mi a mi felelősségünk a rossz hírek tengerében, amik elborítanak bennünket, amikor folyton félrevelik a halangot, ahogy Csaba testvér mondta. Mit jelent felelősen, de nem félelemtől vezérelten cselekedni? Valami hasonló történik a felolvasott igében is. Izrael népe háborús fenyegetettség sötét fellegétől megijedve áll most, és várakozással tekint Saulra, a nem olyan túl régen választott királyukra. Hát pont az ilyen helyzetek miatt választottak királyt. Hogy legyen valaki, akikre a tekintetüket függesztik, akitől biztatást remélhetnek, és aki megvédi őket. Persze ez tudjuk jól, az Ószövetségben, hogy ez egy dupla vagy semmi játék, mert ha a király erős, és nem rendül meg, megfordíthatja a negatív hangulatot. De ha belülről bizonytalan, az bizony kihat mindenkire. Zavart kelt, ugye zavar lesz az erőben, ahogy szokták mondani a fiatalok. A helyzet annyiban más, mint a kis történetben az elején, hogy maga a vezető, maga a király is tudja, hogy ez nem egy egyértelmű helyzet, hogy ő maga is fél, és hát valahogy ez a kettő most itt a kezdetén rá is rímel, ott áll a király, és így olvassuk, hogy reszketve áll mögötte a nép. A történelmi háttérről annyit érdemes tudni, hogy a filiszteusok, akik addig a földközi tenger partmenti vidékét uralták, hajós tengeri nép voltak, és sok harci szekerük volt, de egyébként ezek a harci szekerek már a hegyek között semmit sem értek, jegyezzük meg, csak sík területen, ahol volt terület, ott lehetett ezekkel aratni. Most már egyre mélyebben behatolnak Izrael területeire, a hegyes vidékeire, és nem csak Júdára, hanem az északi ország részre is, egészen az ország szívébe, felügyelet alatt tartják a városokat, technikai fölényükkel visszaélve függésbe tartják az izraelitákat, nekik vannak csak vasfegyvereik, és hozzájuk kell menni szerszámot élezni, mint nekünk annak idején Somogyi Feri bácsihoz, vagy Figura Pista bácsihoz. A katonai erejüket azzal is fitoktatják, hogy őrállomásokat hoznak létre, őrtornyokkal, és azt olvassuk, hogy Saul király fia ebben a helyzetben támadást intéz egy ilyen őrposzt ellen, és Saul pedig ledönt egy ilyen tornyot. Ez egyértelmű hadüzenet a filiszteusoknak. Az üzenet egyértelmű, de kérdés, hogy egyértelműen Saul vezetői magatartása ebben a helyzetben. Saul megfújja a kürtöt, megfújatja, de hogy a régi Károli mondja, ha a kürt bizonytalan zengés tészen, vajon kiindul a csatába. Az első elgondolkodtató körülmény, hogy az összegyűlt hadinépből 3000 főt leszámítva mindenkit hazaküld Saul. Ez a döntés valahonnan ismerős lehet nekünk. Ugye akik Biblia ismerő, Biblia olvasó emberek, azok tudják, hogy Gedeon történetében játszódik le valami hasonló, amikor több körben kell szűkíteni a hadsereget, még végül csak 300 ember marad. Mi a különbség? Mégis. Hát elsősorban az, hogy Gedeont erre az Isten utasította. Saul bátorságot akar mutatni ebben a helyzetben. Azt akarja mutatni, hogy hitével ő a szuperhős bíráknak a lelki örököse. De ez mégiscsak egy gyenge imitáció. A cselekedete sokak számára inkább elbizonytalanító. Pánikba esnek, elbújnak a barlangokba, sziklahasadékokba. Ebből újabb két dolog juthat az eszünkbe. Az egyik ugyancsak a bírák könyvéből, amikor azt olvassuk, hogy egy ponton a nép ugyancsak ezt választotta, hogy menekül és búj, Izrael fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokban. A másik pedig, hát, ami eszünkbe juthat, maga Saul király, aki a király választása után ilyetében elbújt a ruhák közé, ahonnan úgy kellett előkönyörögni az újonnan megválasztott királyt. Tehát hiába van király, a nép az ugyanott tart, ahol volt, mint amikor nem volt királya, pedig nagyon akart. És a király sem jár sokkal előttük. Ez persze előfordul. Az is előfordul, hogy a történelem ismétli magát, ami aktuálisan hát rosszul esik, hogy visszacsúszunk oda, ahonnan egyszer már kijöttünk. Ez akár átélheti egy közösség, egy gyülekezet is. De még ez sem lenne föltétlenül baj. És az sem baj, hogy a király még új és tapasztalatlan. Ha felismerjük a módját és az idejét, hogy Isten hogyan akar ebből bennünket kihozni. Ha felismerjük, hogy éppen a próbák által akar kihozni. A király is új, neki is meg kell tanulnia sok mindent, meg kell erősödnie, ez is rendben van. Gedeon bíra is úgy kezdte, hogy a présházban elbújva csépelt, és aztán milyen szép pályát írt le az élete, mint vezető. Tulajdonképpen ez a történet arról szól, hogy sohasincs túl korán, vagy éppen túl későn, hogy elkezdjünk megerősödni. Sőt, van egy elkészített, alkalmas idő erre, az Isten terve szerint, és hogyha ezt felismerjük, ez a lelki továbblépés kapuja lehet. Isten mindvégig tudta, hogy Izrael ebben a helyzetben lesz. Kétségek között. A jövő felől telve teljes bizonytalansággal. Fenyegető veszélyek között. De pont erre az időszakra tervezte azt, hogy a népe megerősödik. Erről szól a Sámuel első és második könyve. És ami meg is történt. El tudjuk-e képzelni mi is, hogy a mostani időszakát az életünknek, akár személyes síkon, akár a közösségi értelemben, helyi vagy az egyetemes egyházra nézve, erre adta az Isten. Egyáltalán el tudjuk-e ezt képzelni? Hogy ez a mi próbatételünk, ami megerősítésre szolgál, hogy az Isten tervét még jobban értsük, még inkább magunkhoz tudjuk ölelni. Dávid király uralkodásának a végére létrejön az erős és egységes Izrael. Isten véghez viszi a tervét. Csak az nem mindegy, hogy mi hogyan kapcsolódunk ehhez a tervhez. Az Isten terve a sötét völgyeken, kilátástalan, hosszú alagutakon, ijesztő folyosókon, iskolák, kórházak és egyéb ijesztő folyosókon keresztül jut ki a fényre. És sok bűn és sok bukás, hiba szegélyezi ezt az utat. És néhány engedelmes döntés, meg olyan pillanat, amikor helyén van a szív, és az Isten kezében ott van letéve. Pontosan ez volt az a helyzet, amiről Sámuel Saullal beszélgetett, hogy felkészítse őt. Az ellenség számától és hatalmasságától függetlenül az izraelitáknak hitben össze kellett fognia, Saulnak pedig össze kellett fognia a népet, és várni. Hát nem szép ez? Mint ha ezt kérdezné a Szentíró, nem szép ez a terv? Isten így munkálkodik a világban. A kicsiny népét fölkészíti, és kicsinségük ellenére bennük magát megdicsőíti a világban. Szép terv, igaz? Krisztusi terv. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És szép ez is. Várni jó. És jó megadással lenni, olvassuk. Vagy különös örömnek tekintsétek, mondja Jakab, akit mi mindig egy kis fenntartással olvasunk ugyan, de mégiscsak mondja ezt a szép mondatot, különös örömnek tekintsétek, ha különféle próbatételek közé kerültek, mondja Jakab. Van egy kis barátja Áron fiunknak az iskolába, egy kislány, már óvodás korol óta nagyon jóban vannak, és Áronnak hát erősen kellett diétázni a tavasz folyamán egyszer, vagy még úgy inkább a télen, és csak főtt répát ehetett főtt krumplival, ez volt az ebédje. Áron érthetően nem volt feldobva ettől a helyzettől, de akkor ez a kislány a rájellemző nagy kedvességgel és szeretettel így szólt: Áron, te annyira szerencsés vagy. És azóta ez nálunk szálló ige a családban, hogy Áron, te annyira szerencsés vagy. Azóta, és ezáltal valamit azért mi is mindig megértünk. Aki lehetőséget kap arra, hogy kiálljon egy rászabott próbát, akkor az kap hozzá biztatást, profétai biztatást. És hogyha kiállja, akkor tulajdonképpen szerencsés. Persze ez nem könnyű. Persze, hogy nem könnyű bízni. Persze, hogy nem könnyű engedelmeskedni. Mert a kétségek hullámai között hánykódunk egy jó darabig. Sőt, az az engedelmesség próbálja, hogy a bizonytalanságot meddig bírjuk. Mert annak a végét nem mi határozzuk meg. Jakab apostol azt mondja, hogy ne legyünk olyanok, mint a hullámok, amelyek így, azok állandó mozgásban vannak, de az a helyzet, hogy de igen, sokszor ilyen a helyzet, hogy ilyen kétségek között vagyunk. És az engedelmesség ezt nem is rövidíti le, ezt nem zárja rövidre ezeket a helyzeket. Nem hozza el a megnyugvást. Ez nem, az engedelmesség nem jár együtt egy ilyen automatikus érzelmi megnyugvással, sőt az ellenkezőjével jár együtt. Ennek a járványos időszaknak is például az a nagy nehézség, hogy nem tudjuk pontosan mi a vége, és egyáltalán tervezhetünk-e, vagy mit tervezhetünk. Sámuel pedig késett, mert nem Saul joga volt ennek a végét meghatározni. Saul azonban határidőt szabott az Istennek a cselekvésre. Volt egy határidő, amit a szívében elhatározott. Úgy döntött, hogy ha egy bizonyos időpontig nem érkezik meg fentről semmilyen útmutatás, akkor bármit megtesz, hogy megoldja a helyzetet. És azt mondja, hogy vettem a bátorságot, hogy bemutassam az áldozatot. De valójában nem volt bátorsága kiállni a bizonytalanságot. Pedig ez az időszak valami fontos dolgot munkál bennünk. És ebben azért igazat kell adnunk Jakab apostolnak, hogy az álhatatosság mozdít el bennünket a kétségből, a kétféleségből, a megosztott szívűségből, a tiszta szívűség felé. Ez az időszak arra való, hogy valami fontos kimunkálódjon bennünk, a tiszta szív, hogy tisztázódjanak a motivációink nyomás alatt, hogy miért is csinálom, amit csinálok, miért képviselem, amit képviselek. És persze az is jó ebben az időszakban, mert erre is való ez, hogy a nyomás alatt ki tudjuk mondani, hogy ez nekem sok. Csak mondjuk ki őszintén, hogy fogalmazzuk meg a panaszunkat. De valahogy ezen az úton a kettőségből, a kétségből egyszerűség lehet, tisztaság, letisztul, hogy ki vagyok, hogy mire vagyok rendelve. És ez az, amit az Isten szeretne látni. Ahogyan a népnek az ellenséghez kellett vinni a szerszámokat élezésre, és ezért magas árat kellett fizetniük, erre is utal az ige, hogy nekik ezért többet kellett fizetniük, nekünk is ki kell állni a próbákat, hogy éles szerszám legyünk Isten kezében, és olyan helyzeteket is át kell élni, amiért árat kell fizetnünk, ami sokszor nincs, nem vagyunk benne otthonosak, sokszor idegenek, sokszor ellenségesek. Amit az Isten szeretne látni a vezetőkben, a népben, bennen és bennem, hogy tiszta szívvel cselekszünk. Végre. Ami nem azt jelenti, hogy hiba nélkül, hanem hogy egy-egy küzdelmes helyzetben megharcoljuk, megimádkozzuk, megszenvedjük a tiszta szót. Hogy mint a kagylók mélyén a szenvedések után megszülessen valami igaz gyöngy. Valami igaz. Egyszer egy kisfiú fagyit evett a vasárnapi ebéd után, és ennek következtében tiszta csoki lett a keze meg a szája. De elhatározta, megszállta őt a Szentlélek, és elhatározta, hogy a családtagjainak készít limonádét. Mindenki felvont szemöldökkel és némi tartomással figyelte, hogy mi lesz most ennek a vége. A poharakat egyenként megtöltötte a csapnál, amelyek nagyon mocskosak lettek, majd jeget is tett mindegyik pohárba, így a limonádé belülről teljesen zavaros lett, majd nagyon boldogan mindenkinek átnyújtotta a poharat. A család mosolya azonban nem volt teljesen őszinte. Csak nézték a poharakat, Majd az édesanyja gondolt egyet, és fölhajtotta. Pedig ő az, aki nyilvánvalóan a legkínosabban ügyelni szokott a tisztaságra. Ő azonban most valami olyan tisztaságot látott meg, amit más nem, a szívnek a tisztaságát. Hát így van velünk az Isten is. Isten is ezt szerette volna látni Saulban, hogy sírjon, nyavajogjon, bármit csináljon, csak mégis tiszta szívvel álljon az Isten, hogy ne akarjon erősebb lenni, hogy ne akarjon okosabb lenni, csak függesse a bízó tekintetét az Istenre várva, ezt várta. Visszatérve a nyitó kis történethez, módosítani kell, amit mondtam, abban, hogy aki vezet másokat, másokat bátorít, annak nem csak annyi a dolga, hogy kedvesen mosolyogjon, hanem az, hogy először neki kell átélni, hogy milyen az egy kis egyévesként a félelem órájában keresni a tekintetet, akiben bízhatunk. Mit jelent a mennyei apánkra függeszteni a tekintetünket? Saul is erre kapott lehetőséget ebben a történetben. És aki ezt meg tudja tenni, az másokat is tud vinni, vezetni. Akit így elfogadja az Isten vezetését, az fog tudni vezetni mást is. Az evangélium azonban nem ez. Ez egy nagyon fontos igazság természetesen, hogy nekünk ki kell állni a bizalomnak a próbáját az életünkben, hogy másokat is erre tudjunk bírni. Az evangélium azonban nem ez, hogy mi, akik átéljük az életünk során a megrázó és felrázó próbákat, így tudunk vezetni másokat, hanem az evangélium az, hogy mi, akik átéljük ezeket a helyzeteket, a szemünket arra függesztjük, aki a kereszten függ, és azt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. A másik király eljövetelébe van a jó hír, amiről Sámuel beszél, de most jönnie kell egy másik királynak. Így nyilván Dávidra gondol, de talán ő maga is már akkor is valami többre gondol, a Dávidtól származó messiásra, és utalhat nyilván még talán ő akkor nem tudatosan. De mi már így halljuk ezt. Arra a másik királyra van szükségünk, az ő bizalmára. Arra, aki ezt mondja a kereszten, Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Aki kiállt a legnagyobb bizalompróbát, aki engedelmes volt, mint halálig, az ő bizalmába merítünk bizalmat, az ő gyengeségéből merítünk erőt, hogy akár mi is gyengék lehessünk, és aztán megint erősek. Ő miatta hisszük, hogy az Isten terve az jó és szép. Ő miatta hisszük, hogy érdemes belekezdeni egy új évbe, egy új életszakaszba. És őt valljuk királyunknak, akinek a kicsiny seregébe készek vagyunk beállni. Vele együtt átvészelni a bajt, és vele együtt támadni új életre, már ebben a földön és az örökké valóságban. És ez a másik király azt mondja nekünk, bizakodjatok hát. Jó az Úr!